Mivel telnek mostanában a napjai, tehát mi köti le egy biológus, etológus figyelmét manapság?
Hát az utolsó könyvem főleg, amiben a képzelet és a vágyakozás evolúciós szerepéről és fontosságáról írok egy könyvet, és ahhoz olvasok irodalmat, meg gondolkodom rajta. Meg hát jön a tavasz, itt a kert, és kell vele dolgozni.
Egyébként a képzelet vagy a vágyakozásnak van evolúciós története?
Én azt gondoltam, hogy ezzel még senki nem foglalkozott. Én néhány ponton egy fontos dolgot gondoltam, aztán megnéztem az irodalomba, és utolsó 5 évben ennek nagy irodalma lett. A képzelet hajtja előre a, nem tudom, így ipari fejlődést mondjuk. Ezt nyilvánvaló, ezt nehéz is, vagy nehéz lenne nem elfogadni, akár különösebb bizonyítékok nem kellenek. Engem az érdekel, hogy a nyelv keletkezése során milyen szerepe volt a képzeletnek. De ha arra gondol, hogy két ember, aki még nem tud beszélni, vagy mondjuk már néhány száz szót tudnak, tehát a legkorábbi szakaszban az olyan biztosan több, mint 200 000 év, de inkább 3-400. Ugye akkor ennek a két embernek az a problémája, hogy az egyik gondol valamire, amit meg tud jelölni néhány szóval. Még nem olyan sokkal, mint a mai időkben, de néhány szóval megjelöl, és akihez beszél, az ezt a néhány szót kapja, és ebből ki kell találnia, hogy a másik mire gondolt. És akkor gondol valamire, és ezt is jelzi néhány szóval, és akkor az előzőnek kell eltalálni, hogy megértette, nem értette, rosszul értette, megint néhány szó. Tehát oda-vissza megy egy információs játék, amiben óriási előnye van annak, akinek szélesebb a képzelő ereje, mert akkor néhány gyatra szóból is rá tud jönni, hogy a másik mire gondolt, és akkor hamarabb egyességre tudnak jutni. Tehát nyilvánvaló, hogy a nyelv keletkezése során a képzeletnek nagyon fontos szerepe volt, mert ha nem lenne, ugye akkor leragadna az állati kommunikáció szintjén az emberi nyelv, ahol vannak jelzések, de ezek csak jelzések, és ezt mindenki egyformán érti, nem lehet félreérteni, nem lehet beleképzelni valamit. Ugye az emberi nyelv azért csodálatos, mert nem pontos információt közöl, hanem sokféle lehetőséget tár fel, és az, aki hallgatja, annak a képzeletén múlik, hogy a megfelelő gondolat jut el az eszébe.
Na igen, például, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy hát szeretne velünk meginni egy kávét, akkor itt annyi mindenre gondolhat, hogy miért, amit még csak nem is sejthetünk.
Hát meg, hogy hol, miért, miért pont most. Tehát millió dolog ilyenkor az ember eszébe jut, attól függ, hogy ez egy barát, vagy egy munkatárs, vagy egy irodában egy vendég. Tehát ugye a körülményektől is függ az, hogy az ember mire gondol, és ugye rögtön látszik, hogy a nyelvben a gondolat, az, hogy ígyunk ketten kávét, az nem csak a két szóval fejeződik ki, hanem a környezettel, az adott szociális viszony adta lehetőségeket. Tehát igazából a nyelv ugye lehetőségeket ad, amit gondolatra kell váltani. Most a gondolat az mindig a környezetnek és a szereplő személyeknek a modellezése, tehát valamilyen olyan elképzelés, ami illik a valóságra, és ebben segít egy második szinten a nyelv, ami jelzéseket ad arról, hogy mire érdemes gondolni. Hát, és ez van a kezdetén, és hát ugye ezt részletesen ki lehet még fejteni. Aztán később ugye azt lehet látni a irodalomban, hogy az utóbbi 8-10 évben megváltozott a vélemény arról, hogy az ősi közösségek és az államok közötti átmenet az milyen volt. Az antropológusok egy hatalmas kötet is készült erről a munkáról, tehát hogy az ősi közösségekből úgy képzelték régen, hogy elfogyott az erdőbe a vadászni való, meg gyűjtögetni való, és akkor rájöttek, hogy termelni kell, ugye mezőgazdaságot csinálni, és átváltottak mezőgazdaságra, mezőgazdasági termékeket ugye raktározni, védeni kell, tehát épületek kellenek, védelem, katonaság, és akkor már itt vagyunk a közelben, 10-20 ezer éve. Na most az adatok ezzel szemben azt mutatják, amit ennek nagyon sokan mentek utána, és kiderült, hogy az egész világon, tehát nem csak a mondjuk a mediterrán térségbe, amit mi mindig szoktunk emlegetni, hanem Kínába, Indiába, Dél-Amerikába. Ez másképp játszódott le. Úgy az a lényegi különbség, hogy ezek az ősi közösségek, ezek egy hálózatban voltak szervezve. Tehát tartottak egymással kapcsolatot, és nagyon ritkán voltak ellenségesek. Tehát mindenkinek megvolt a saját területe, ahol vadásztak, haláztak, még olyan közösségek, olyan területek is voltak, hogy bizonyos közösségek csak vadásztak, mások csak haláztak és cseréltek, mások kertet műveltek és ezekkel cseréltek. Tehát volt egy nagyon laza ilyen hálózati szerveződés, és akkor azt lehet látni, hogy mondjuk 30 ezer évre visszamenőleg, hogy időnként megjelennek olyan kőépítmények, óriási, mint a Stonehenge Angliába, ami nem valamilyen gyakorlati célú dolog volt, tehát nem raktár, nem egy lakóhely, hanem nyilvánvaló valamilyen rituális célt szolgált, valamilyen templom vagy Istennek a szolgálatra, de óriási munka volt ezeket megcsinálni. És akkor ezek néhány száz évig voltak, aztán kihaltak, elmentek. Ugyanezzel paralel megjelentek kis ilyen agresszív, hát nem tudom minek nevezzem őket, fejedelemségek vagy agresszív csoportok, ahol egy tehetséges, rábeszélő ember néhány ezred meg tudott arról győzni, hogy egyesüljenek és együtt csináljanak valamit, egy vallásba higgyenek, és legfőképpen az arra járóktól vegyék el a holmiukat, mert az sokkal egyszerűbb, mint megcsinálni. De ezek csak addig éltek, amíg ez a kiemelkedő személyiség élt, aztán eltűntek, és máshol néhány száz év múlva több ezer kilométerre megint kiemelkedett egy ilyen, tehát így felbukkant egy erős szerveződés, ezek egyre nagyobbak lettek, és hát amikor már azt mondják az antropológusok, amikor a milliós létszámot elérte, akkor lettek olyan szervezettségűek, mint például az egyiptomi állam, ahol már nem számított, hogy ki a vezető, hanem már megvolt ennek a rendje, a bürokrácia, a papság, a hadsereg, és akkor már ez mint állam tudott működni. És hát ugye a mezőgazdaság az meg árterületeken, igazából kertekből nőtt ki, és nagyon sokáig csak egy ilyen kiegészítő, a nőknek kiegészítő foglalkozása volt a gyűjtögetés mellett, hogy az árterületen, ahol nem kellett a földet megforgatni, el lehetett ültetni különböző magukat, és akkor az egy kiegészítés volt. Na most, ha ezt végig gondolja az ember, ugye, akkor ebből az látszik, hogy egyrészt kellenek olyan személyiségek, amelyek kézbe tudnak egy ilyen kisebb, nagyobb szociális struktúrát el tudnak képzelni, és kézbe tudják tartani ennek a működését. És ez ugye ez nagyon fontos, hogy ehhez képzelet kell, tehát el kell képzelni, hogy majd hogyan lesz, és rá kell tudni beszélni az embereket, hogy segítsenek ezt megcsinálni. Ha megnézi a mai, tehát mondjuk 2000-től 23-ig a nyelvészek irodalmát, akkor feltűnt benne az a nagyon lényeges dolog, hogy mi a funkciója a nyelvnek. És az egyik legnépszerűbb funkció a rábeszélés. Tehát, hogy valaki egy ilyen könyvet írt, hogy miért van az, hogy a nyelv az ügyvédeknek jó, és nem a természettudósoknak. Hát ez egy jó cím nyilván kiadóhatta, de arról szól, hogy a nyelv szerkezete, az mind arról szól, hogy valamire, tehát nem egy pontos információt adok át, nem arról szól, mint egy kompjúternyelv, ahol egészen exakt a gépi kódban nem lehet félrebeszélni, meg másképp érteni, hanem valamilyen elképzelést körbejárni, megvilágítani. Nem biztos, hogy az igaz egy csomó oldalról. Biztos van benne elfogultság, de rá kell tudni embereket erre beszélni, és hogyha ez működik, és több száz ember esetén működik, akkor ez továbbadódik, mert hazamennek, elmesélik, és akkor így szép lassan egy nagyobb tömeget is meg lehet valamiről győzni, és akkor ez a valami, ez lehet egy kis állam, lehet egy templom, vagy valami hasonló. Tehát, vagy az, hogy építsenek egy kis várost, és ott osszák el a különböző ilyen háziipari termékeket. Tehát nagyon sokféle célra lehet ilyen módon a nyelvet használni, és ezek a, hogy is mondjam, rábeszélő emberek képzelete hajtotta előre ezt a dolgot.
Igen, és ugye említette korábban éppen a kerteket, a legújabb könyve is, ugye Sírtágatok a kertemben címmel jelent meg, és egy kicsit átkössem az előző témához. Ugye szoktak a pszichológiában szeretett nyelvről beszélni, tehát hogy hogyan fejezi ki valaki magát, a szeretetét mások felé. A kert az lehet egyfajta szeretett nyelve? Vagy a kert művelése?
Ha nem, ugye sokféle kert van. Lehet, hogy valaki egyedül csinálja, és akkor nem értem a kérdést. Ha meg ketten csinálják, vagy hárman, vagy egy egész család, akkor természetesen, hát ahogy egy kutya is lehet közvetítő a családtagok között, vagy egy cica, vagy rengeteg dolog van az életünkben, ami az emberek közötti kapcsolat forrása lehet, és a nyelven keresztül, tehát nyilván, ahogy beszélünk a kutyáról, hogy most minek tekintjük, házőrzőnek, vagy szőrös gyereknek, ez egy nyelvi probléma is, de a szeretetet, azt, hogy gyerekként kezeljük, azt nyelvileg is megfogalmazzuk, mert azért mondjuk, hogy szőrös gyerek, nem én találtam, egyébként ki egy német találta ki ezt a szót, én csak terjesztem.
Igen. És hát írja is a könyvében, hogy ön is szokott beszélgetni a növényeivel.
Ez egy képes beszéd, azt jelenti, hogy nézem azt a növényt, figyelek rá, törődök vele, ha valami baja van, segítek rajta. Ennek a képes megfelelője az, hogy beszélgetek vele. De a kutyával beszélgetek, mert őt az érdekli, és ő mindent ér. Úgyhogy egész fantasztikus dolgokat megért. De az érzelmi intelligencia is nagyon nagy, úgyhogy ahhoz, hogy az ember tényleg szó szerint beszélgessen, ahhoz a megértés jeleit kell adja az, akihez beszél.
Igen, de vajon a növények azok érzékelik az emberi szándékot, amely mondjuk szavak által jön felszínre számukra? Tehát,
nem,
hogy
hiszem, nem hiszem. Nem. Van egy különleges hölgy, aki ír erről könyveket, hogy a növények beszélgetnek egymással, nem az embereket, és hogy komoly, ugye gombákon keresztül üzennek meg, anyagokat adnak át egymásnak, és ugye még nagy, ezt ki kell kutatni, mert ez nagyon fontos. Ha igaz, akkor persze, amíg kutatási eredményeket mutat, tehát az, hogy egy izotóppal megjelölt cukor az egyik fából átkerülhet a másikba. Ez egy komoly dolog, tehát akkor ugye ez egy tapasztalat, akkor ennek van valamilyen magyarázat, de neki vannak ilyen eredményei, tehát valószínűleg az erdőben van valamilyen kapcsolat a gombák és a többi növény között, de hogy ez pontosan milyen, azt majd meglátjuk, és hát ezzel a képes beszéddel ugye jól el lehet adni a róla szóló könyvet, de az annyiféle kommunikáció van, és annyiféle korlátja van a megértésnek, hogy az ember nem gondolja, hogy most a legvadabb dolgot kell kiindulásnak tekinteni.
Azt írja, hogy a növényeknek történetük van, ezért is tartja őket, és aki története rendelkezik, az személyiség, és különbözik minden más hasonfajú társától is.
Igen, hát ennek a képes beszédnek az az értelme, amit szó szerint mond. Ugye valahol kaptam, valakitől kaptam, valamiért kaptam, megtetszett, elhoztam, elfelejtettem, megöntözni, ki akart száradni, sikerült életbe tartani, átültetni, töröltem vele, jöttek mások, szerették. Ez egy történet. Ez, erre én emlékszem egy-egy konkrét dövény esetében, és akkor a történet az, hát az emberből is ennyi van. Tehát ha megkérdezzük magát, hogy mostan kicsoda, micsoda maga, akkor történeteket fog mesélni. Hogy végzett egyetemet, dolgozik az újságnál, ezt csinált, azt csinált, kapcsolatai voltak, verte a mamája. Ezek történetek, és a nagy részét elfelejtette. Egy kis részét meg másképp meséli el, mint ahogy volt. De volt egy igaz történet, amire már nem is biztos, hogy emlékszik. És ez a történetnek a végeredménye az a konkrét ember, aki engem felhívó telefonon. Tehát mindenkinek a története az nem változtatható meg, ugye az, hogy nem elhallgatjuk meg, másképp meséljük, az a történetnek egy újabb része, de maga a megtörtént történet az nem változik meg, és az az időben nem tűnik el. Az, akármi, ha a világnak vége lesz, akkor is ez a dolog megtörtént. És valaki, aki nincs, akinek nincs története, ha egy mese figurát veszek, a Hófehérke története nem történt meg. Az egy mese. Tehát az nincs a világban úgy, hogy volt egy királyi lány, és ez történt vele. Nincs ilyen, ezt én mesélem, az én történetemnek egy része az, hogy elmesélek erről. De önálló története nincsen. Minden anyagi dolognak, növénynek, állatnak, embernek van története, mert történik vele minden nap valami, és ezt össze lehet rakni, és akkor ez a megtörtént dolgok. Egy bolygónak nyilván ennek is van, de ez egy durva nagy történet, az, hogy hány milliárd évig keringett egy nap körül, és mennyi íz volt rajta, vagy egyáltalán nem is volt, és milyen viharok voltak a légkörében, ha volt, ugye, ez is egy történetnek a része, de ez számunkra egy nagyon személytelen, hogy is mondjam, anyagias dolog, ami különösebben senkit nem érdekel, esetleg néhány geológust, akiket nem tudom
igen.
Én a Földön a kontinensek hogyan keletkeztek, hogyan csúsztak szét, és ez is egy történet.
És ha már történetek, akkor most hogyan látja az emberiség éppen milyen történetet ír, merre felé halad ez a történet, ami már nagyon régi időkig nyúlik vissza?
Történetekben az az izgalmas, hogy mindig csak a múltjukat lehet látni, ahol éppen tartanak, hogy előre mi lesz, ugye a tudomány ezt nagyon szeretné, a tudomány és a jóstők mind a kettő nagyon szeretnék előre megmondani, hogy mi történik. De a világ olyan komplex, olyan komplikált, hogy még ha tendenciákat mondunk, akkor is nagyon gyakran tévedünk. Tehát gondoljon bele, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, az nem volt olyan nagyon régen. El kellett valakinek mondani, hogy hogy képzeli, hogy 2023-ban milyen lesz az emberiség. Nem ismeri azt a szót, hogy televízió, internet, atombomba, hogy csak a legfontosabbakat mondja. Tehát mit tudott volna mondani? 100 évvel ezelőtti állapotokból kiindulva valamilyen lineáris interpolációval mondott volna, hogy hogyan lesz. Hát közben minden megváltozott, és most ott tartunk megint, hogyha most kell történet mondani, akkor gondolhatunk az atombombára, meg a légkörről, vagy a klímaváltozásra, amik itt vannak és velünk élnek, de nem biztos, hogy ez az egyetlen, ami a jövőnket befolyásolja. Tehát lehet, hogy 10-20-30 év múlva, csak egyet mondok, ha véletlenül bejön az, hogy a nukleáris fúzióval olcsó energiát lehet termelni, akkor a világ teljesen megváltozik. És nem tudjuk, hogy milyen irányba. De a kapitalizmus az a belső szerveződése olyan, hogy mindig nőni akar, mindig többet akar különböző dolgokból. És azt ma már látjuk, hogy ez így biztos nem mehet tovább, mert nem lehet több ember, nem lehet több tárgy, nem lehet több autó, több repülő, mert a bolygó az kicsi és határai vannak. Tehát ugye, akkor valaminek történni kell, hogy másképp oldódjanak fel az ember energiái, másképp valósuljanak meg, nem a többlet termelésbe. Tehát ugye az emberek között mindig van egyfajta verseny, státuszért, rivalizáció. Ha az a rivalizáció, hogy kinek van nagyobb és jobb autója, hát az a kapitalizmus. De hát lehet százféleképpen másképp is versenyezni, és ha a kultúra elfogadja, hogy a kertművelés, hogy megint visszakössünk, amiért felhívott, meg a birkózás, az éneklés, a színdarabok előállítása és mindenféle olyan dolog, ami nem teszi tönkre a bolygót, és nem anyagból akar egyre többet csinálni, mint a kapitalista modell, akkor egy nagyon kellemes állapot jöhet létre. De hogy ez létrejönne, hogy azok, akik fel vannak őrülve az anyagi gazdagság világában, hogy azok ezt eltűrik-e, meg lehet-e őket változtatni, ezek mind talányok. Szörnyű pusztulás is lehetséges, és nagyon ideális, jó kis lehetséges. Mindenkinek szoktam ajánlani a Kim Stanley Robinson, rendkívül híres amerikai science fiction írónak a magyarul is megjelent a Jövő Minisztériuma című könyve, amiben ő megpróbálja a következő 50 évet megjósolni. Úgyhogy keres egy kiutat a klímaválságból, egy olyan kiutat, ami a kapitalizmusban is valószínűséggel, egy nagy erőfeszítéssel, de a kapitalizmuson belül is megvalósítható. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert legtöbben azt gondolják, hogy nagyon egyszerű a klímaválság, bezárni a szénbányát, olajat, betiltani az autókat, repülést, és már járt a széndiokszid növekedés.
Látszik,
Így van. De hát ez egy 8 milliárd létszámú társadalom, rendkívül bonyolult szerkezettel. Ezt a szerkezetet lehet valamennyire ismerni, lehet változtatni rajta, lehet manipulálni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ha tudom, hogy mi a megoldás, akkor azt kell néznem, hogy ebben a szerkezetben az a megoldás hogyan jöhet létre.